Bécsi, Azariah és Beton Hofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a Lővérekben. A koncerteken túl jazzprogramok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus sémák is szerepelnek a kínálatban. Az időjárásról napközben már leginkább csak a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
Hajnaltáj. A műsorvezető Belényi Barbara.
5,5 perc számolt, 5 óra, most pedig rövid válogatás műsorunk első fél órájából. Világbajnoki dobogós a pécsi mentőkutya Rinka.
Keresési feladat abból áll, hogy 4 hektárnyi erdős bokros területet kell átvizsgálni fél óra alatt. 3 elrejtett szemét kell megtalálni.
Aztán őzgidákat mentenek a kalászosokban, hogy megvédjék őket az aratógépektől.
Tavaly 278 mentett gida volt országosan, illetve 26 fácán fészekaj.
És 17:30-ig bemutatjuk a Debreceni Egyetem lovas képzéseit is, ahol a hallgatók 200 éves múltú gidránokon tanulhatnak. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő a héten Füredi Zsolt. Most pedig néhány percre a Pilis és a Gerecse ölelésében Leányvárra látogatunk, abba a faluba, amelyet már a római korban is ismertek, de igazán a sváb telepesek tették szerethetővé.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Amikor Leányváron felérünk a Kálvária domb tetejére, a fák közül kibukkanó Szent Anna kápolna oldalából egy pillantással belátható mindaz, ami ezt a vidéket élteti. Innen fentről nézve válik igazán érthetővé, miért szerettek bele ebbe a rejtett zúgba évszázadokkal ezelőtt az első telepesek. Nagyné Engler Zsuzsa, nyugalmazott iskola igazgató.
Maga a helynek az aurája, hogy itt a Pilis hegységgel körbevett völgyekben és dombokon fekszik a település. Jó időben egész Esztergomig el lehet látni a bazilikáig.
A leányvári táj nem csak szépségével hódít, de érdekes történetekkel is szolgál. Leányvár a szomszédaihoz hasonlóan büszke nemzetiségi gyökereire, ám amíg a környező falvakat többségében tótok, addig Leányvárt a hazai sváb kultúra és a hagyományok formája olyanná, amilyennek ma is ismerjük.
Maga a település sokáig talán nem is itt volt, ahol most. Volt egy úgynevezett várdomb, ami nem is vár volt, hanem kronikák szerint a budai apácáknak volt itt a Klarisszarennek egy kolostora, és a kolostor körül lehetett a valamikori település, Valmodvár néven. Aztán amikor a telepesek bejöttek, ugye a sváb betelepülők, akkor itt, ahol most van a falu, itt alakították ki a környezetükben a lakóhelyüket.
Nem kevés munkával élhető települést, otthont teremtettek maguknak a német telepesek. Templomot építettek, iskolát alapítottak, mindennapjaikat a föld és a közeli Csolnoki bánya határozta meg. Majd 80 évvel ezelőtt hátrahagyva minden értéket, amit az őseikkel együtt teremtettek, költözniük kellett.
A lakosságnak több mint 80%-át kitelepítették. 2 hétig állt a vonat a leányvári vasútállomáson, be kellett költözniük a vagonba, és 46. március 24-én délben ünnepélyes szentmisével búcsúztatták el a sváb lakosokat, akik mentek az ismeretlenbe.
A leányvár elnevezés a szájhagyomány szerint egy török katona Leányvárgy felszólításából származik.
A török katona kiabált, hogy leány várj, de a leány az csak menekült, és egészen Pilisvörösvárig futott, amikor a katona még mindig üldözte, legalábbis így szól a legenda, és akkor kiabált utána, hogy Vörösvári, hogy így lett Vörösvár, de a lány nem válaszolt, és Solymáron pedig rászólt, hogy szólj már.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Kedden megdőlt a történelmi országos melegrekord. Magyarországon Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. Szerda estére megérkezett a várva várt lehűlés, és ami ennél is fontosabb, záporok, zivatarok kíséretében. A Kárpát-medencében is felhős égre ébredtek. Bécsben és Grazban 20 fok van, Pozsonyban 21 fok, Kassán 22 fokot mutat a hőmérő, Kolozsváron is ott egyébként most villámlik. Ungváról nem érkezett adat, 23 fokos a hajnal Aradon, Újvidéken és Zágrábban is, Ljubljánában borult az ég, 21 fok van, Csíkszeredában gyenge északi szél fúj, 18 fokos a hajnal. 4 perc múlva lesz, 4:06. Kevés van belőle, egy Magyarországon kitenyésztett fajta, egyaránt alkalmas fogatlónak, hátaslónak, de kedvelt sportló is. A gidránról van szó, a fajta története 200 éves. A mezőhegyesi Ménesben kitenyésztett lófajtáink egyike, az alapító egy arab telivér volt. A Debreceni Egyetem tangazdaságában van egy kisebb gidrán ménes, ami a génmegőrzés mellett az oktatást is szolgálja. Gyarmati Péter járt az egyetemen.
Mi harmadéves hallgatók vagyunk most. Igazából hobbiból kezdtünk lovagolni, és utána...
Mondjuk kisgyermekkorban, óvodáskorban?
Hát igen, kisebb korunkban, és nem tetszett más szak, amire szerettem volna jelentkezni, és így kerültem ide erre a szakra.
Én a lovaglás előtt táncoltam 7 évig, és egy baleset miatt kezdtem el egyébként lovagolni, mert kiskorom után is nagyon szerettem, mert nagyapám is ezzel foglalkozott, és szintén ugyanígy, hogy nem nagyon tudtam más szakban elképzelni magamat, és ezért döntöttem.
Cipészettől az orvostudományig.
Minden,
ha körülnézett, akkor ez maradt.
Ez.
Én Debrecenben érkeztem, mi Hajdúsámsomból.
Mezőgazdasággal foglalkozunk, és termelők vagyunk, kis ikáslovunk van otthon, úgyhogy van kapcsolódás.
Én nekem nincs, én gyerekkorom óta tudom, hogy lovával szeretnék foglalkozni, csak édesanyám még nem engedtek erre a pályára, amikor választani kellett, és most szeretnék egyetemen ilyet tanulni.
Amióta meghirdették, azóta van túljelentkezés a Debreceni Egyetem lótenyésztő és lovasport szervező, valamint ménes gazda képzése. A hallgatók oktatását egy kisebb gidrán ménes segíti az egyetemen. Mihók Sándor professzor emeritus, egyben a Gidrán Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete Tenyésztőbizottságának vezetője emlékeztetett rá, csoda, hogy még létezik a fajta. A második világháború végén külföldre vitték a legjobb és legszebb állatokat, a fajta majdnem kipusztult.
Volt olyan időszak, amikor ebből a fajtából 2 mén és 13 kancó volt. Na most ezt a munkát, amit azóta végez a társadalom, és különösen a rendszerváltást követően a civil szerveződés, a tenyésztő szervezetek jól mondhatja, hogy ma 600 lovat tartunk törzskügyi ellenőrzés alatt. Ebből a 600-ból a Debreceni Egyetemnek 25 tenyész kancája van. Génmegőrzés szabályai szerint tenyésztünk, és a Debreceni Egyetem 25 kancája 600-hoz képest egy kicsi létszám, de el kell mondani, hogy szinte minden kancánk másik kantacsaládba tartozik, az összes kantacsalád, ami létezik a fajtában, itt van a Debreceni Egyetem állományában, mi valóban a génmegőrzés szabályai szerint és a genetikai diverzitás fenntartása szerint tenyésztünk, sehol nincs még egy olyan tenyészet az országban, ahol a genetikai diverzitás ilyen mértékű lenne.
Idén hány csikó született? Mennyit vártak egyáltalán?
7 csikó született, 9-et vártunk, sajnos volt 2 vetélés, elsősorban méhlepény gyulladás miatt volt itt 2 kancánál, de a többi az itt van gyönyörű szépek, életképesek, ezek ágenológiai vonalba tartozó mén után születtek, többnyire kancacsikó van az idén, nem mindig így sikerül, van amikor a másik lesz több, és van természetesen méncsikó is. Most a 25 kancához mérten nyilván kevésnek tűnik ez a 7 csikó. A magyarázat erre az, hogy a mi lovainak örökké dolgozni kell, tehát a év minden napján van egy úgynevezett lótenyésztő, lovasport szervező agrármérnök képzésünk, és gidrán lovakon gyakorolnak, tanulják a lovaglás alapjait a hallgatók, tehát a mi lovaink rendszeresen dolgoznak, évente fedeztetünk néhányat, hogy majd a tenyész utánpótlásra szükséges, általában 10 alatti kancát fedeztetünk, 7-10 főtti kancát fedeztetünk, a méncsikókat nem feltétlenül tudjuk megtartani, nem is okvetlenül cél, a kancacsikók viszont a minőségi cserék kivételével minden esetben majd a Lovas Akadémián lévő lovaink pótlását, a kiesésének pótlását fogják szolgálni.
Mondta Mihók Sándor professzor emeritus.
és még mindig állatok. Rinka, a most már világbajnoki bronz és csapatban aranyérmes belga juhászkutya 8 éves és szinte megható módon szereti az embereket. Társa és gazdája a Bicsérdi Dombovics Péter, aki eredetileg a Pécsi Mentőkutyás Egyesületnél kezdett Rinkával dolgozni. Az évi átlagosan 15-20 bevetés mellett minden szombaton van tréning és futtatás is. A belga juhászkutyák világbajnokságát pár hete rendezték Romániában. A magyar csapat tagjaként Péter és Rinka arany egyéniben keresésért bronzérmet szerzett. Bicsák Eszter kereste fel a világbajnokokat Bicsérden.
Megérkeztem, és Rinka mindjárt le is rendezte a bemutatkozást, meg a barátkozást. Mindig ilyen barátságos?
Ő mindig ilyen barátságos, ő nagyon szereti alapból az embereket, ezért is döntöttem anno úgy, hogy belefogunk a mentőkutyázásba, mert nagyon emberes, és imádja az embereket.
Világbajnokságról beszélünk, amin nagyon szépen szerepeltek, és a díjakat azt kérem, hogy ne én mondjam el, mert azokkal bajba vagyok, szóval született egyéniben is egy bronzérem, ugye?
Így van, sikerült a dobogó harmadik helyére fölállni a teljesítménye, és a magyar mentőkutya csapattal pedig a dobogó tetejére az első helyet sikerült megszerezni.
Fejét ide rakta a térdemre, mint hogyha 200 éve ismernék egymást, pedig ez nem így van. A bronzérmet miért kapták közösen? Milyen feladatért?
Hát alapvetően a mentőkutyázás igazából két feladatból áll. Áll egy engedelmes pályamunkából és egy szimatmunkából, ami amúgy is két részből áll, szakáktól függően. Van a területkeresés és a romkeresés. Mi a területkeresésben vagyunk érintettek. A csapat fele kb. A romkeresésben is, romkutatásban. Igazából ebből áll össze.
Valahogy ezt a bronzérmet megszerezte, nyilván pontozásos verseny volt. Miben jó Rinka, vagy miben jobb, mint a többi belga juhász?
Ez nagyon sok mindenen múlik, én azt mondom. Egy engedelmes pályamunkát igazából az tudja tükrözni a belerakott munkát, nyilván a keresés is, de alapvetően egy keresési feladat abból áll, hogy 4 hektárnyi területet, ilyen erdős bokros területet kell átvizsgálni fél óra alatt. Pontos adat is megvan adva, hogy ez 400 méter hosszú, 100 méter széles, és középen hosszabb egy út van. És én csak az úton mehetek, és jobbra balra az 50-50 métert a kutyának kell lekeresnie, és erre van fél óra, és fél óra alatt 3 elrejtett szemét kell megtalálni.
Ez most hogyan sikerült? Ön mennyire volt elégedett a kutyussal?
Én teljesen elégedett voltam. Ez most már a 4. világbajnokságunk volt, és eddig egyszer se sikerült abszolválni a feladatot sajnos. Az engedelmes munka az megvolt mindig, mindig a személyek megtalálásával győlt meg a bajunk.
Hát most úgy látszik nem?
Most nem. Alapból a belga juhász egy nagyon érzékeny a gazdájára is, és a Rinka szerintem kifejezetten érzékeny rám. Tehát ha én fejben nem vagyok ott, vagy alapvetően nagyon izgulós vagyok, és ezt érzi, akkor ő se úgy dolgozik, ahogy mondjuk egy tréningen.
Mennyire volt gyors most Rinka ezzel a keresések közben? Kierőlteti szó szerint, hogy megsimogassam.
Nagyon gyors volt, 8. percben megtaláltuk a 2. szemét. A 400 méteren, tehát a legvégén volt kint a 3. Őt, hát szerintem egy ilyen 20 perc körül találtuk meg, is akkor, tehát nem is használtuk ki az időt, nem kellett.
Mennyire volt erős a mezőny?
Itt nagyon erős a mezőny ebbe az FMBB-n. Tényleg, akinek szinte belga juhásza van, és versenyszinten űzi, amit űz vele, az erre az eseményre készül meg minden évben. Szerintem nagyon erős a mezőny mindig.
Hagyományosan nagyon nagy a mozgásigénye ennek a fajtának. Ezt itt hogy lehet kielégíteni? Ugye van egy jó nagy kert, de nem tudom, hogy elég-e, vagy el kell menni vele futni, vagy kirándulni, mit kell csinálni?
Jó nagy kert az egyáltalán nem elég. Alapvetően, hogyha nincs feladatban, munkában, akkor nem csinál semmit.
Ilyenkor unatkozik?
Olyan szinten unatkozik, és ha nincs lefárasztva, akkor viszont föltalálja magát, és ez nem biztos, hogy jó.
Ilyenkor szokták a 4-es metrót kiásni a kutyák a kertben.
Így van, így van. Nekem az a szerencsém, hogy a feleségem szeret futni. Hetente ilyen 3-4 alkalommal megy, és akkor viszi így őket futni, és akkor így úgymond megvan a mozgás igénye.
Mikor mennek legközelebb versenyre? Vagy ez egy cél, hogy folyton versenyben is legyen?
Nálunk ez most így jelenleg nem volt egyéb elfoglaltságuk miatt. Ezt az FMBB-t ezt nem akartam kihagyni. Egyrészt a feleségem is kenikrossz sportákban indult, úgyhogy ez nálunk egy ilyen kis családi, kis kiruccanás volt.
Mennyi bevetés van a Pécsi Mentőkutyás Egyesülettel?
Hát ez változó. Éves szinten 3-4-től kezdve volt, hogy 15-20 megkeresésünk.
Mi ebben a jó? Azon túl, hogy az ember segít.
Szerintem ez a fő cél, hogy az ember segít. Szeretem ezt a sportot is űzni, úgymond meg néha versenyre is menni. Nálunk ez sport.
Rinkának és Péternek innen is gratulálunk. Őszgidákat mentenek a kalászosokban, hiszen a megriadt állatok a gépi kaszálásnak könnyen áldozatul esnek. Gidamentési programot indított az Országos Magyar Vadászati Védegylet az Agrárminisztériummal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együtt. Tavaly a közös akciónak köszönhetően 278 őszgida és 26 fészekalj menekült meg. A vadászok és a gazdálkodók idén is megkezdték a gidamentést, de hevesben kevés a drónpilóta, Pilisi Csenge információi.
A drón műveleti pozíciót foglalt el, és most élőképet sugároz le nekünk a környékről, hogy lássuk, hogy minden rendben van.
Ez most milyen magasan van itt fölött?
Ez most körülbelül olyan 10 méter magasan van. Átlagosan ilyen 30-40 méter az a felderítési magasság a terephez képest, ahol szoktuk reptetni.
Látom, hogy van egy szemüveg is, egy speciális szemüveg.
Csak bele kell kukkantani.
És ezzel látom, ugye, ami történik.
Igen, élőkép.
Most éppen a szőlők fölött mutat egy képet.
Igen.
Így működik egy drón, amivel az őzgidákat és a fészekaljakat mentik a gazdálkodók és a vadászok. Most kezdődtek az AKG és kaszálások, ezért egyszerre 5-10 helyszínen is szükség lenne drónok bevetésére a gidák megóvása érdekében, mondja Kovács István János, az Országos Magyar Vadászkamara Hevesvár megyei titkára.
Ugye nem csak az őzekről van szó, hanem minden földön fészkelő madárfaj, ami mondjuk ilyen fokozottan védett túlzokunk esetében is ez valamikor egy fontos probléma volt. Őznél a mi becslésünk az egy ilyen 3000-3500 darabos pusztulás. Az aratandó gabonában nem lehet ezeket észrevenni. Vannak most már technológiai újítások. Egyik oldalon a riasztás, az ultrahangos, ez inkább kevesebb sikerrel jár. Illetve vannak most már olyan hőkamerás vagy érzékelő rendszerek, amik figyelmeztetik a traktorvezetőt, hogy előtte valami élőlény van, és akkor meg tudja állítani a traktort, és akkor ő maga le tudja zavarni a tábláról, vagy a gép elől azt az állatot, ami alapvetően egy probléma, hogy hiába egyrészt a vadriasztó rendszerek, akár a láncos, akár az ultrahangos, például az őzgidánál, fiatal állatoknál nem működik, mert neki az a védekezési stratégiája az első egy-két néhány hétbe, hogy meglapul a veszély esetén, úgyhogy akkor sem megy el, hogyha a vadriasztó lánc hozzáér.
Akkor ilyenkor van gond.
Felkaszálják, vagy adott esetben egy fácán fészekalj esetében is maximum a tojót tudja lezavarni a fészekről, de a szaporulatot nem.
Levegőből ez látható, felmérhető egy ilyen terep?
A hőkamerás drón az a leghatékonyabb, ugyanis az a hőfoltot ugye észreveszi.
Hány őz gidát tudtak így megmenteni?
Tavalyi évben 278 mentett gida volt országosan, illetve 26 fácán fészekalj. Ugye Heves megye ebből 15 mentett gidát adott ehhez, illetve 3 fészekaljat, és például élőhely állapot felmérés, vadkár felmérés, állomány felmérés is hőkamerás drónnal, nem csak a gidát veszük észre, hanem a nagy testű vadjainkat is, tehát egy állománybecslésre is kiválóan használható.
A vadászok és a gazdálkodók idén is megkezdték a gidamentést, azonban kevés a drónpilóta.
Az egy hőkamerás drón az drága, illetve speciális engedélyt igényel, meg szaktudást is igényel, aminek az elsajátítása azért egy idő, de most már egyre több vadgazdálkodónál jelen van ez az eszköz, tehát tavaly évben nálunk vadászkamarai pályázatban 2 vadgazdálkodó is pályázott drón beszerzésre, az idén szintén 2, tehát ezek az eszközök egyre inkább használatban lesznek a vadgazdálkodásban, és hát ezek az eszközök hatékonyak, mi mindig kevés a drónos, aki ezt csinálja.
Mondta, de kell felhívni a gazdálkodók figyelmét, hogy végezzenek el egy ilyen tanfolyamot, vagy pályázzanak erre.
Igen, a vadgazdálkodók felé is kell lesz még továbbra is népszerűsíteni, és egyrészt képzezni a hivatásos vadászainkat, vagy a vadgazdálkodóinkat is. Ez most az idején meg is valósul. 22 hivatásos vadász jelentkezett eddig nálunk egy ingyenes drónpilóta tanfolyamra, ami majd vizsgával zárva, ez jövő hét után lesz. Egyre több vadgazdálkodó, ahogy látjuk, gondolkozik magának az eszköznek a beszerzésén.
7 perc múlva lesz 17:30. Évek óta húzódik a kisbéri bűzper, amelyet a város határában működő sertéstelep és biogázüzem okozta tartós szakterhelés miatt indítottak a helyi lakosok. A kúria jogerős döntése szerint a bűz sértette a környéken élők személyiségi jogait, ezért a telep üzemeltetőjének közel 200 millió forint sérelemdíjat kell fizetnie, de csak az érintettek felének. Részletek Gártonyi Esztertől.
Ez a bűz, amit említett, ez mennyire van jelen a mindennapokban, illetve mennyire elviselhetetlen?
Jöttünk haza késő délután, egyszerűen nem tudtunk ablakot nyitni, mert olyan büdös volt. Mi nem pénzt akarunk, hanem az, hogy szűnjön meg ez az egész bűz.
A bűz nekem egy kicsit szubjektív dolog, de van, létezik olyan műszer, amivel ez objektívan is kimutatható, és ez itt meg is történt a településen.
Nem tudtuk ezt az árcsalmat megoldani, mert nagy probléma ennek a bizonyítása.
Sinkovics Zoltán, kisbérpolgármestere.
Ugye ez nem állandó, tehát egy olyan időpontot, amikor ez bizonyíthatóan mérhető, hogyha meg mérhető, akkor ugye nehéz beazonosítani a forrását. Ugye az a dolognak a fonássága, hogy a ugye fele a felpereseknek nyert, ők 3 millió forint sérelemdíjat kaptak az ítélet szerint. Ugyanakkor a veszteseknél a 324 ezer forint fejenkénti perköltséget az adóhivatal elkezdte begyűjteni. 1290 méter az a távolság a teleptől, ahol meghúzták a határt a nyertesek és a vesztesek között.
Összesen 5000 férőhely a telep kapacitásai most is teljes kapacitással működik.
Pungrász Péter, a sertéstelep tulajdonosa.
Egy évben 15 ezer hízósertést tudunk kibocsájtani.
Itt állunk a biogáz mellett, itt most egy picit megcsapta az orromat.
Ez a fermentáció, amikor a sertés hígtrágyába lévő ammónia, ami bűzhatást kelt, ez a fermentáció után ammóniummá alakul át. Tehát, hogyha azt mondom, hogy egy skálán a sertés hígtrágya 10-es bűzhatással bír, a biogáz trágya talán 1 vagy 2-es. Tehát éppen ezzel az egész zárt folyamattal mi bűzt csökkentünk.
Az összeállítás az ítélet megszületése után, de a jogerőre emelkedés előtt született. A jelenlegi helyzetről először Kisbér polgármestere Sinkovics Zoltán beszélt rádiónknak.
Megoszlott a társaság, mert ugye aki megkapta fejenként a 3 millió forintját, azok ugye elvesztették az érdeklődésüket a bűz megszüntetése érdekében. Nyilván a másik fél, akinek nem úgy pénzt kapott, hanem költsége keretkezett, azok viszont nagyon érdekelté váltak a folytatásba. Kért az ügyvéd először a gazdaságtól 30 millió forintot, ami a per veszteseknek a költségét hivatott fedezni, az ugye durván ilyen 20 millió forint, ugye 60-szor 300 ezer, plusz ugye az egyéb költségekre elkértünk még tőle 30 millió forintot, amit kinkeservesen kifizetett. Most ott tart a dolog, hogy ilyen részletfizetési konstrukció van kibontakozóba. Most ennek ugye megint a következő verziója az lesz, hogy össze kell hívni az embereket, és ők akkor mondanak valamit, hogy ők akkor most ezt elfogadják, vagy nem fogadják el. Ha nem fogadják el, akkor ugye a másik lehetőség az, hogy azonnali felszámolást kezdeményezni a cég ellen, ami senkinek nem jó, őnek nyilván azért nem jó, mert akkor az egész gazdaság tönkre megy, de az embereknek meg azért nem jó, mert nem olyan könnyen jutnának a pénzükhöz akkor sem.
Pungrácz Péter, a sertéstelep tulajdonosa, erősen aggályosnak nevezte az ítéletet, véleménye szerint ugyanis a későbbiekben ez az ország bármely pontján előfordulhat, és nem csak az állattenyésztőket teheti tönkre, hanem a hozzájuk kapcsolódó vállalkozásokat is.
Érdekes, hogy amióta az ítélet megszületett, semmi panaszt nem hallunk. Már senkit nem érdekel a bűz, csak a pénz. A jogerős ítélet kihirdetése után 30 millió forintot fizetett a társaság. A felperesi képviselők azt mondták, hogy a többiből, a 140 millió forintból oldja meg a bűz problémát. Ez is mára változott. Most már senkit nem érdekel a bűz, hanem csak, hogy fizessen ki az egész összeget. Az információk szerint több tucat per indult az országban. De az ítélet nem csak a vidéki állattartást teszi tönkre, hanem minden olyan magyar KKV-t, aki tevékenység végzése közben valamilyen szakkibocsájtást végez. Itt nem csak az állattartók fognak tönkre menni, hanem a városi éttermek, sütődék, akár pénzségek, cukráznák is. Itt nincs határ, addig, ameddig a jogalkotó közben nem lép, és nem szabályozza a gyakorlatot. A többi EU-s országban van egy minimum törzs kötelezettség, akkor ha a telep az engedélyeket betartva üzemel. Vállalkozásunk a 12 év óta egyetlen működést elmarasztaló határozat vagy megállapítás nem volt.
Mávinfo. Fél hat előtt 2 perccel friss információk a vonattal közlekedőknek, a vonalban pedig itt van velünk Váci Viktor. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Először egy nemzetközi hír, ahogy itt is az 5 órai hírekben hallhattuk, az osztrák vasút területén villámcsapás miatt estétől állt a forgalom Hegyeshalom és Bécs között. A 10 perccel ezelőtt érkezett információ szerint újraindult a forgalom, fokozatosan áll helyre a menetrend az ÖBB hálózatán, de a reggel délelőtt Ausztriába utazók még mindenképpen tájékozódjanak az esetleges változásokról. Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa között a tegnap megrongálódott felső vezeték helyreállítása még tart, ezért a tópart expresszek helyett ezen a szakaszon kétféle útvonalon pótlóbusz közlekedik, várhatóan ma délig. A Veresegyházi vonalon szombaton karbantartás kezdődik, ezért július 20-áig pótlóbuszok járnak majd Újpest központ és Veresegyház között többféle megállási rend szerint. Jó utazást kívánok!
Fél perc múlva lesz, 17:30. Jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió Vidék magazinja, Hajnaltáj, a mikrofonnál Belényi Barbara. Ismét nagy gondokkal küzd a magyar tejágazat, az egyetlen kiút a helyben feldolgozás lenne, hiszen akkor nem kellene versenyeznünk az olcsó új-zélandi vagy Egyesült Államok beli nyers tej árakkal és a belföldi túltermeléssel sem. Hamarosan beszámolunk a lehetőségeinkről, előtte azonban jöjjenek a hírek, a mikrofonnál Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Jól haladnak a katari fővárosban a Washington és Teherán közti tárgyalások, erről számolt be az amerikai alelnök. J.D. Vance hangsúlyozta, a perzsa államtól függ a pozitív végkifejlet, de megváltozhat az Egyesült Államok jóhiszeműsége, ha Teherán újra hajókra nyit tüzet a Hormuzi szorosban, vagy ragaszkodik nukleáris programja megtartásához. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Mosonmagyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zalai és Szabolcszat már Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Feloldják a korábban letiltott felhasználó korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 ember tiltottak le az előző kormány idején. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa véleményét, amennyiben azzal nem sért másokat. Megnyílt az Árasztópart szabad strand a 11. kerületben, ahol egész nyáron lehet fürdeni a Dunában. A kiválónak minősített 100 méteres fürdőterület naponta reggel 10 és este 6 óra között várja a látogatókat, a kijelölt szakaszon 120 cm mély a víz. A strandot Karácsony Gergely főpolgármester nyitotta meg, aki szerint a fejlesztés a Duna és a város kapcsolatának erősítését szolgálja. Az időjárásról. Napközben már leginkább csak a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a Hajnaltáj, Belényi Barbarával.
Budapesten 21 fokos a hajnal, Győrben élénk északnyugati szél fúj 20 fokkal, Mosonmagyaróváron és Veszprémben 19 fok van, Sopronban is 19 fokot mértek, Szombathelyen erős északnyugati szél fúj 20 fokban, Pápán is 20 fok van, Székesfehérvárról nem érkezett adat, 19 fokot mutat a hőmérő Szentgotthárdon és Zalaegerszegen, Keszthelyen erős északi szél fúj 20 fokkal, Nagykanizsán 19 fok van, Kaposváron 20 fok, Siófokon erős északi szél fúj 22 fok van, a Balaton vize pedig 29 fokról 26 fokra csökkent. Pécs 21 fok, Paks és Baján is 21 fok van, Kecskeméten 22, Egerben is Miskolcon 20, Széchenyben 18, Szolnokon 23 fok van, Karcagon 20, Debrecenben élénk északkeleti szél fúj 22 fokkal, Nyíregyházán 20 fok van, Záhonyban 21, Szegeden 23, Békéscsabán 24, és Kékestetőn mindössze 18 fokot mutat a hőmérő. 17:03. Most pedig néhány ajánlat a következő szűk fél óránkból. Veszélybe kerülhet az állatok téli takarmánya, az aszály miatt ugyanis nincs mit betakarítani.
Vissza kell kanyarodjuk egész a 2010-es évekig. 10 körbála, 8, 12, most 2 körbála jön le hektáronként. Már elfogyott, ami évekig elég volt annak a 150 marhának, most pótoljuk nekik.
Aztán a helyben feldolgozás menthetné meg a hazai tejágazatot, hiszen naponta 1 millió kilogramm nyers tej hagyja el az országot.
40-45 kamion nyers tej naponta, ami kimegy, ezt más országokba dolgozzák fel. Eközben a késztermékek importja nagyon magas, alapanyagot eladjuk, mások hozzáadott értékét pedig megfizetjük joghurt, vaj vagy sajt formájában.
És modern technológia segíti a hőstresszt elviselni az állatoknak. 6 óráig a Kaposvári Egyetemre is ellátogatunk, ahol vízágyon pihennek a tehenek a robotistállóban. A szerkesztő a héten, Füredi Zsolt.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A barackmoly rokona, a dél-amerikai paradicsommoly sokáig ismeretlen volt hazánkban, ám közel 25 éve komoly kihívásokat okoz a kertészeknek, hiszen a lepkefaja termés 50, de akár 100%-át is elpusztíthatja, mert a lárvák a levelekbe és a termésbe is furakodnak. A leghatékonyabb az integrált védekezés, ami kombinálja a megelőzést, a biológiai módszereket és a célzott kémiai kezeléseket. Bozsik József tanácsai.
Dr. Pénzes Béla egyetemi tanárral, a rovartan professzorával nézzük azt az előadást, amely a tanár úr tartott. Hogy is hívják ezt az új jövevényt?
Tuta abszolúta, dél-amerikai paradicsom moly. Ez a Magyarországon élő barackmolynak rendszertanilag rokona. Ez egy olyan kártevő, amelyik 2006-ig kizárólag Dél-Amerikában fordult elő. Behurcolták Spanyolországba, óriási károkat okozott, a paradicsom levelét, és ami még nagyobb baj, a termését károsította, elmulasztották a hatásos védekezést, sőt, ezt a kártevőt Európában 2006 és 2010 között paradicsom terméssel hurcolták be a legkülönbözőbb országokba, 2010-ben megjelent Magyarországon. Azokban a kertészeti paradicsom termesztő növényházakban jelent meg, ahol a nagy áruház láncba szállítottak és cseregöngyöleget hoztak. Tehát cseregöngyöleggel érkezett ez a kártevő, és hát azóta a hazai növényházakban számolni kell ezzel a kártevő fajjal. Sőt, a növényházakból kiszabadulva a nyári időszakban paradicsomon, paradicsom levelén, termésén, illetve burgonya levelén szabadföldi körülmények között is megjelenhet ez a kártevő.
A kártételét hogyan mondhatjuk el?
Nagyon könnyű felismerni a kártételét. A paradicsom levelén lárvajáratokat látunk. Időnként kijön a felszínre, majd ismét berág a levél szövetébe, majd esetenként a lárva a bogyóba is berágnak, tehát magát a termést is fertőzik. Az önmagában, hogy a lárva berág rendszerint a csuma alatti részen, az önmagában használhatatlanná teszi a paradicsom termését.
Magyarországon mennyire jelentős?
2 évvel ezelőtt egy nagyon jelentős kártevő volt, de azt tapasztalom, hogy a kollégák megtanulták, paradicsomtermesztő kollégák a védekezést, van biológiai védekezési lehetőség tojásfürkészekkel, ragadozó poloskákkal, és tudunk ellenük védekezni, tehát ma már nem okoz olyan gondot, mint abban az időszakban, amikor először Magyarországon megjelent.
Ez inkább a profi kertészeknek a gondja?
Így van, elsősorban a professzionális hajtatással foglalkozó kertészeknek a gondja. Szabadföldi körülmények között paradicsomon nagyon-nagyon ritkán elvétve, akkor jelennek meg, hogyha közelben nagyobb felületű hajtatóház van.
Bozsi gazdától továbbra is kérdezhetnek, a hajnaltáj@mtva.hu e-mail címre írjanak neki, kertészünk podcastjait pedig mediaclick.hu felületen meg is hallgathatják. Elkezdődött a kaszálás, a most következő időszak meghatározó az állattartók életében, készül ugyanis a téli táplálékot adó szálas takarmány. A tavalyi aszály miatt most mindent begyűjtenek az állattartók, bár úgy tűnik, hogy a helyzet rosszabb, mint 1 évvel ezelőtt. Van olyan állattartó, aki már emiatt most csökkentette az állományát. Horváth Szabolcs riportja Békés vármegyében készült.
A helyzet nagyon rossznak tűnik. Lesült a kaszálnivaló, pedig hát az állattartóknak a téli takarmányt majd ebből kellene előállítaniuk. Én Tóth Krisztiánhoz fordulok, aki családi gazdálkodó. Mekkora a probléma most az idei évben, és ténylegesen 1 hektárról mennyi fűféle az, ami lejön, és mit lehet ezzel kezdeni?
Igazából most vagyunk már a kaszálásnak a közepén, most már jól látjuk, hogy mennyit adnak a területek. Azt kell tudni, hogy egy picit őszintén vártunk is a kaszálásra, mert nálunk elmaradtak a tavaszi esők megint úgy szintén, és addigra, mire mi úgy gondoltuk, hogy na el lehet ott május végig, június elején kaszálni, kezdeni, addigra már teljesen levirágzott, ugye, és nem lett aljnövényzet semennyi. Akkor volt egy nagyon kevés csapadék, és avval azt gondoltuk, hogy várunk vele, hogy hát, hogyha jön hozzá egy kis aljnövényzet, hogy mégis legyen valamennyi tömeg, de sajnos nagyon elkeserítő a történet, mert azt kell tudni, hogy egy 10 négyzetméter 1 hektár. 2 körvála. Jön le hektáronként. 5-600 kiló széna jön le 1 hektáról. És tehát már elfogyott az, amit évekig elég volt annak a 150 marhának, már most elfogyott, most pótoljuk nekik. Vissza kell kanyarodjunk egész a 2010-es évekig. 10 körvála. 8, 12. az annyira átváltozott, hogy egyszerűen az éghajlat, hogy nem is tudom elképzelni, hogy egyszer még lesz olyan, hogy mondjuk egy hektáról 10 körbálát tudunk. Ezt szigorúan azokra a gyepekre értendő, amik ősgyepek, Natura 2000-esek. Én személy szerint azt mondom, hogy az is a probléma, nyilván az eső a legfontosabb. A másik, hogy mi ugye különböző jogcímek vannak rajta, különböző besorolásúak, például itt gondolok a Natura 2000-re, és nem lehet. Gyerekkoromban ezeket a legelőket 5 évenként, 10 évenként meglazították, megforgatták. De most nem lehet hozzányúlni, ahogy szétsüti a nap, a nyár folyamán, lelegeli a marha, lekaszáljuk, szétrepedezik, és az most már úgy is marad.
Mekkora plusz kiadást jelent ez az állattartóknak? Mert most, hogyha jobban végig gondoljuk, egy az, hogy nincs, tehát nagyon kicsi a mennyiség. Kettő, hogyha valahol van is, gondolom, hogy akkor az ára fog nagyon felmenni. Mi az, ami előre látható egyébként?
Azt is lehet hallani, hogy van, akik árulnak szénát, különböző egész magas árakat majd kérnek a széna áráért. Őket is meg lehet érteni, meg azokat is, akik előállítják. Mert pont erre, hogyha kitérünk, hogy ha elmegy a kasza, és 10 körbálát hagy maga után, annak is annyi a költsége, meg a rendsodrónak is. A bálázás az változik, mert nyilván nem egy kettőt vagy tizet bálázunk be. Tehát mondhatom így, és ez tényleg így igaz, ahogy mondom, több 10.000 forintba kerül egy hektárnak az előállítása. Tehát mi nem is tudunk értékesíteni, meg nem is, tehát abszolút nem tudunk, de hogyha valaki tanácsot is kér, akkor nem tudok neki mit mondani, mert ha olyan magas árat mond, akkor a vevői oldal, hogyha meg alacsony, akkor meg neki deficit. Tehát nincs jó út, és nincs járható, akkor lenne, hogyha egyszer valami csoda folytán esőhöz jutnánk, az mindent megoldaná.
Ugyanesett éjjel némi csapadék, de sokkal többre lenne szükség. Ráadásul az extrém melegek is hamarosan visszatérnek, a hőség pedig legalább akkora gondot okoz az állattartóknak. A szarvas marhák különösen érzékenyek a hőstresszre, amely a tejtermelésre és az egészségi állapotukra is hatással van. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszának modern, fejő robotos istállójában a korszerű technológia segít elviselhetőbbé tenni a forróságot, sőt, a gépek az állatok egészségi állapotát is folyamatosan figyelik. Bátori Gyöngyvér információi.
Ugye ez a tejtermelő laboratóriumot, a robotistálót, azt ugye néhány éve adták át itt a kaposvári kampuszon, és ez valóban egy nagyon modern istáló, ugye akkor úgy szóltak a szalagcímek, hogy vízágyon pihenhetnek a tehenek. Ez a fajta nyugodt környezet, ez mennyire járul ahhoz hozzá, hogy akár a hőstressz kevésbé érintse őket? Holló Gabriellát, a Mathe tanszék vezetőjét kérdezem.
Mindenképpen jobb az állat jólét ebben az istálóban, mint egy hagyományos istálóban. Az állatok nyugodt pihenése, az nagyon-nagyon fontos. A szarvasmarha esetében kiemelten, ugye itt ez egy kérődző állat, tehát a kérődzés az 400-600 percet igénybe vesz, és gyakorlatilag a 24 órából 8-10 órát pihenéssel tölt. Tehát nem mindegy, hogy milyen körülmények állnak rendelkezésre. A szarvasmarha tulajdonképpen azokat a helyeket kedveli, ahol tehát puha, ugye víz, ágy az körbe öleli a test felületét, és kellően bele tud süppedni, és ez kényelmes fekhelyet biztosít, nyugodt körülményeket a kérődzéshez.
Az állatok ösztönösen is igyekeznek védekezni a hőség ellen, de az, hogy mennyire viselik meg őket a forró napok, nagyban függ a tartási körülményektől is, mondja Holló Gabriella.
Megpróbálnak ettől a hőtől megszabadulni, lihegéssel azon az állatoknak, amelyeknek vannak verejtékmirigyei, akkor leadni a hőt. Megpróbálunk alkalmazkodni ehhez a magasabb hőhöz, úgyhogy olyan tartástechnológiát vezetünk be, modern tartástechnológiát alkalmazunk, ami a kaposvári kampuszon van. Szellőző berendezések, hőszigetelt istálók, vagy függönyös pavilonos megoldások, amik lehetővé teszik, hogy nyitottá tegyük a zárt istálót, tehát a hőcserét biztosítjuk, ventilációt, párásítókat alkalmazunk. Vannak lehetőségeink, hogy a takarmányozás vonatkozásában olyan takarmány adagokat állítsunk össze, amelyeknek az emész hetősége jobb, a takarmány kiuttatása ne a forró időszakra kerüljön, hanem a korai órákban. A takarmány mellett nagyon fontos a vízhez való hozzáférés. Vannak tenyésztési stratégiák is, amelyekkel tulajdonképpen a genetikai háttér módosításával próbáljunk alkalmazkodni a hőstresszhez.
A precíziós technológiák pedig nem csak a mindennapi munkát segítik, hanem az állatok folyamatos megfigyelését is, így az esetleges egészségügyi problémák
problémák már a legkorábbi jeleknél felismerhetők, ez pedig gyors beavatkozást tesz lehetővé. Lehetőségünk van itt a precíziós tejtermelő laboratóriumban a fejő robot kapcsán a tejnek a beltartalmi értékeit vizsgálni, tehát azonnal látjuk tőgy negyedenként, hogy a tej fehérje, tejzsír tartalom hogyan változik, és a hőstressz hatására ezek a beltartalmi értékek is jelentősen romlanak, amellett, hogy a tej mennyisége is csökkenni fog. Egy novum itt a telepen az is, hogy ahányszor bemegy a fejő robotba az állat, gyakorlatilag a kondícióját értékeli egy kamera, és ezt a kondícióváltozást mi azonnal tudjuk nyomon követni, és be tudunk avatkozni, hogyha ez olyan mértékű csökkenést jelent rövid időn belül, hogy az későbbiekben veszélyeztethetné az állatnak a termelését, egészségességét, akár tehát meg tudjuk előzni azt, hogy kiessen az állat a termelésből.
Fél perc múlva 3:46. A túltermelés miatt nehéz a belső piacon, az árverseny miatt pedig nehéz külföldön értékesíteni a tejet. Az ágazat éveleje óta ismét nagy gondokkal küzd. Az egyetlen kiút a feldolgozás lenne, vagyis hogy minél kevesebb nyers tejet szállítsunk külföldre. Tejút a tej múltjától a Váci jelenéig címmel nyílt kiállítás a Váci Tragor Ignác Múzeumban az 50 éves helyi Naszály tejgyárral együttműködve. A cél a helyi tejipari hagyományokat, tej és a tejtermékek kultúrájának elkészítésének bemutatása volt. Bicsák Eszter járt a kiállításon.
Hát ez nyilván most vizet ad ez a tehénke.
Igen.
És mi lenne, hogyha megfognád a másik tőgyét is? Na, nehéz fejni?
A fejhető műtehén volt a legnépszerűbb, de a 70-es évek tejiparát és reklámanyagait is örömmel fedezte fel a közönség. Az akkori mondhatni tejipari aranykor után már a válaszút elé érkezett a hazai szakma, hiszen a jövőben biztosan nem az a megoldás, hogy a rengeteg nyers tej kamionokban hagyja el az országot. Harc Zoltán, a Tejtermék Tanács ügyvezető igazgatója.
Kialakult egy tejtöblet már a tavalyi év második felében, és ezt Európa görgeti maga előtt. Nehéz a belső piacon értékesíteni, nehéz külpiacon is értékesíteni. Ennek van olyan oka, hogy nyilván Európa és Kína között van egy kereskedelmi nézeteltérés, hogy így óvatosan fogalmazzak. Új-Zéland, illetve Egyesült Államok, aki nagyon nagy vetélytársa az Európai Uniónak az import tekintetében, jóval olcsóbban termel. Ezek a külső problémák, bent pedig több tej van. Magyarországon már azért a tavalyi bázishoz képest lassul a bővülés. Lassan elmondhatjuk azt, hogy ugyanannyit termelünk, mint tavaly, de tőlünk északabbra Németország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia még mindig növeli a termelését.
Ezek válnak majd eladatlan tétellé.
Így van, amikor a tejtermék tanács azt mondja, hogy dobozos tej vagy sajt, dömpingáros termék tömeg érkezik a magyar piacra, akkor bizony arról beszélünk, hogy német 3 kilós tömbök, csehszlovák, lengyel termékek, amelyekkel egyébként semmi probléma, itt ugye az árról van szó. Olyan fogyasztói áron vagy olyan nagy kereskedelmi áron kerülnek az országba, amely az önköltség, az előállítás költsége alatti ár. Ezek az árak, amelyek óriási zavarokat okoznak egy piacon.
A feldolgozottság mértéke, meg az, hogy mennyi a feldolgozóipar Magyarországon, egyáltalán hogy állunk ezzel. Most egy olyan cégnek az 50. évfordulóját ünnepeljük, amely ezügyben jól áll, de hát azért nincs ez mindenhol így. És ugye ez is elhangzott a megnyitón, hogy jó lenne ennek a mértékét növelni. Hát ez nem először hangzik el.
Így van, még mindig nagyon sok nyers tej megy ki az országból kamionos formában. Ugye elhangzott, hogy 40-45 kamion nyers tej naponta, ez 1 millió kilogramm tej naponta, ami kimegy feldolgozatlanul. Ezt ugye más országokba dolgozzák fel. Eközben a késztermékek importja nagyon magas.
Jól értem, visszavesszük esetleg azt, amit nyerstejként kivittek. Ez a legrosszabb, ami történhet.
A lehető legegészségtelenebb külgazdasági szerkezet alapanyagot eladjuk, és ugyan a mások által előállított, mások hozzáadott értékét pedig megfizetjük joghurt, vaj vagy sajt formájában. Tejipar, ez egy rendkívül innovatív ágazat, számtalan új íz, új termék kerül a piacra. Tehát nem arról van szó, hogy a határok bezárása, de az alapvető termékeknél ahhoz, hogy a magyar tejtermékek legyenek ott a polcon, az mindenképpen szükségünk van egy erős tejiparra.
Sallai Attila, Naszály tej vezérigazgatója. A tejpiac aktív résztvevőjeként és nem kicsi szereplőjeként azért a Naszály tej is a koncentráció mellett tette le a voksát. Nem véletlenül a miskolci részvétel vagy a jásztej beolvasztása. Ezek beváltják a hozzáfűzött reményeket? Mert úgy tűnik, hogy a tejiparban jó hosszú ideje, mert ezek a folyamatok zajlanak.
Ez így van, tehát a koncentrálódás elindult nem csak a tejtermelőknél, hanem tejfeldolgozóknál is. Így a Naszály tej is, hát két üzemben dolgozzuk fel a nyers tejet, és a Verticum is bővült, mert tulajdonosi forrásból közel kétharmada jön már be a nyersteinek.
Még egy ekkora cégnek is biztos, hogy számít az a helyzet, ami most van a tejpiacon. Jó pár éve éljük már azt, hogy folyamatosan ingadozik. Akár ha a spotpiacon nézzük a nyerstej felvásárlási árát, hát akkora ingások vannak, hogy rossz nézni, még akkor is, ha az ember nem ad ettejet. Hogyan lehet ezt kiküszöbölni? Mennyire lehet, milyen típusú előrelátással ezt valahogyan szinten tartani, hogy ne veszteséget termeljen folyamatosan?
Hát az egyik dolog az innovációt, olyan fejlesztéseket kellett végeznünk, amik a hatékonyságot növelik.
Ennek része akkor gondolom a gépesítés, folyamatos, precíziós gondolkodás.
Igen, automatizálás, digitalizáció, fenntarthatósági folyamatok, de sajnos muszáj nagyon gyorsan igazodni a piachoz, és nem csak az új termékek fejlesztésével, hanem sokszor ugye az ár, tehát a piaci folyamatok változását muszáj tudnunk lekövetni, hogy folyamatosan tudjunk termelni. Mert hogyha ez nem megy, akkor belépnek a helyünkre, és úgymond elmegy a vonat mellettünk.
4:03. A Felső-Tisza egyik legértékesebb hala a kecsege, amelynek állománya nagyon lecsökkent. Viszont Böszörményi Sándor gyermekkori emlékeinek is köszönhetően egyéb tokfélékkel együtt a kecsegék tartásába kezdett Túr Istvándiban, és ma már fiai is részt vesznek a munkában. Családi gazdaságokat bemutató sorozatunkban Zsoldos Barnabás nézte meg a haltenyésztést.
Kicsi korom óta horgászgattam, majd sikerült a Tiszára halászengedélyt váltani. Láttam ennek a gyönyörű, ma már ritka számba menő halnak a elfogyását. Mérhetetlen mennyiségű káró katona van. Ez annyira lecsappantott a kecsegének az élővízben való jelenlétét.
És akkor Sándor úgy gondolta, itt a Túr partján kialakítja ezt a gyönyörű telepet, alkalmasnak találta ezt a helyet?
Végül is én a tokhalak fajtájába gondolkodtam. Szerettem mindig olyan dolgokat csinálni az életembe, amit kevesen csinálnak. Ez a kecsege is egy olyan különleges halfaj. Valamikor itt Túr Istvándiba a Jóisten megajándékozott egy területe. Ős meder volt ez valamikor. Kevés igazítással sikerült kialakítani egy csodálatos halgazdasághoz szükséges taurendszert.
Hogy ez működik, ez a kecsegetelep, ezeket feltételezem értékesíti.
Elsősorban a kaviár termelésre appellálunk, a nőstényt tartjuk kaviár alapnak, a himeket pedig 4-5 évvel elkezdtem éttermekbe szállítani. Hál' Istennek elég nagy mennyiséget vesznek, és így a fiú állományt is el tudom adni, hál' Istennek, és az Isten kegyelméből most mi is megnyitottunk egy halsütődét itt Túr Istvándiba, az elkövetkezendőkben ezt tovább gondoljuk. Fiaim, Mátyás és Krist vinni fogja tovább ezt a csodálatos, áldásos ténykedést.
Kristóf megérkezett. Hogyan kerültél a családi gazdálkodásba?
Úgy kezdődött, hogy mint fiúgyermekeknek édesapa a példakép, természetesen nekünk is, mint fiúgyermekeknek ez tetsző tevékenység. Nagyon jól látni, hogy ilyen ősi haltípusokat, ilyen nemes tokféléket tenyészthetünk. Nem parancsként volt a mi életünkbe, hogy ezzel kell nekünk foglalkozni. Láttuk benne mind a teremtés csodáját, mind az üzleti lehetőséget, és ugye számos olyan dolgot még, amit most nem tudok jelenleg felsorolni, ami motivált bennünket, és ami által kedvet kaptunk ahhoz, hogy ebben a tevékenységben mi is kivegyük a részünket. Van egy kedves bátyám, őt Böszörményi Mátyásnak hívják. Tulajdonképpen mindenki kiveszi a részét, ki mibe tudja, ki inkább a üzleti papírozós részében, ki inkább a műszaki részében.
Neked mi a területed?
Én inkább műszaki ember vagyok.
Tehát az, hogy a leveg ősztető működjön ebben a kánikulában. Feltételezem, azért a tokfélékről is van információd, mert ugye nem csak kecsege van itt a vizekben.
Igen, de természetesen tokfélék családjába tartozik jó pár alfaj. Ezek közül ugye nekünk van kecsege, vágótok, szibériai tok. Vizánk is van egy pár darab.
Ennek története van, ha jól tudom.
Nagyon különleges halfaj, és akár egy tölgyfa, egészen hosszú neki a beérési ideje. Mi csak státuszszimbólumként tartjuk. Édesapámnak ez akár egy gyűjtőnek, a különleges daraboknak a beszerzése.
12 vagy attól több olyan vízfelületet számoltam, ami működik. Fiatal emberként van bővítésre lehetőség?
Jelenleg 14 vízfelület számlálható, amelyen aktívan tevékenykedünk. Szeretnénk haladni, bővíteni mind a személyzetet, mind a technikai adottságokat. Ezekre megvannak a lehetőségek, bár eddig önerőből igyekeztünk ezt megcsinálni, és hál' Istennek haladtunk is, viszont a továbbiakban, hogyha felkínálkozik lehetőség, akkor a segítséget megragadjuk.
És egy program ajánló: szeptember végén ismét a Magyar Agrárium egyik legjelentősebb szakmai és családi rendezvényének ad otthont Kaposvár. A Matek Kán egyetemi napok idén is várja az érdeklődőket állat- és gépbemutatókkal, szakmai konferenciákkal, interaktív programokkal és számos újdonsággal. Részletek Bátori Gyöngyvértől.
A regeneratív gazdálkodás is fókuszba került az elmúlt években a Kán egyetemi napokon. Nagy János, a Mate bőszínfai szarvasfarmjának vezetője.
Aki a talajjal, a talajbiológiával foglalkozik, azzal nagyon, de nagyon sok olyan problémának a gyökerét próbálja megoldani, ami a szárassággal, vagy a talajoknak a vízelnyelő képességével, víztartó képességével foglalkozik. Ebből adódóan a termés eredmények, a hozamok, illetve a termésnek a minősége az, ami borzasztóan fontos.
Most is számos mezőgazdasági újdonsággal találkozhatnak a szakemberek és az érdeklődők a Kán egyetemi napokon szeptember 25 és 27 között Kaposváron. Gyurica Csaba, a MATE rektora.
A precíziós mezőgazdasági megoldások, a drónok, a legújabb erőgépek, vagy akár a mesterséges intelligencia mezőgazdasági megjelenése és megjelenítése a kiállítás tematikája lesz, ugyanúgy, mint aszálytűrő növényfajták megjelenése, hiszen a nemesítés is nagyon fontos feladata az egyetemünknek, egyetemünkhöz tartozó kutatóintézeteknek. Kán évről évre teret ad olyan szakmai rendezvényeknek, ahol az ágazat legkülönbözőbb újdonságait szakmai konferenciák keretében mutatjuk be. A tavalyi évben bemutattunk egy új könyvet, ami precíziós növénytermesztés címet viselte, és a precíziós gazdálkodáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó legkorszerűbb ismereteket foglalta össze egy rendes vaskos kiadványban. Ebben az évben jelentem, szintén előkolunk egy újabb kiadványra, de precíziós állattenyésztésről szóló könyvet fogjuk bemutatni.
A szakember utánpótlás idén is kiemelt hangsúlyt kap.
A jövő generációit nekünk meg kell szólítanunk, ez egy nagyon fontos küldetésünk. 1000 szakiskolás diákot várunk ide Kaposvárra az egyetemre, annak érdekében, hogy megtekintsék, részesei legyenek a kiállításnak, illetve a szakmai rendezvénynek. Megszervezzük a talajművelési versenyt, nagy hangsúlyt helyezve a forgatás nélküli technológiákra és megoldásokra.
A Kán egyetemi napoknak emellett jelképes üzenete is van.
Nem csak egy rendezvény, hanem mondhatom azt, hogy az egész Dunántúl agrár identitásának nagyon fontos megnyilvánulása most már több évtizede. Mindannyiunkat arra emlékeztet, hogy a régiónak a sorsa, a fejlődése, a jövője az elválaszthatatlan a földtől, elválaszthatatlan a mezőgazdaságtól, az élelmiszer gazdaság. Nem csak gazdasági értelemben mondom ezt, hanem kulturálisan, társadalmilag és emocionálisan, érzelmileg is. És ehhez az intellektuális hátteret ez az egyetem adja, mégpedig a kaposvári kampuszon keresztül.
A Kán azonban ma már nem csak az agráriumról szól, a rendezvény a vidékfejlesztés egyik meghatározó találkozási pontja is. Ez pedig üdvözlendő, mondja Gelencsér Géza, a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára.
A vidéki válaszra mindenképpen nagyon nagy szükség van, és azt gondoljuk, hogy ehhez a polikrízises időszakhoz, ami klíma, háború, stb. Felrajzol az égre, erre reagálni érdemben azt gondoljuk, hogy a vidék tud, a vidék az alkalmazkodás terepe, ugye a vidéken állítható elő egészséges élelmiszer, állítható elő energia, illetve életteret biztosíthat az embereknek és munkát adhat, ezen kívül a városi embereknek, gondoljunk a COVID-ra, még akár ugye háttér menedéket is.
A Kán egyetemi napokra 110 kiállítót és mintegy 40 ezer látogatót várnak.
Szeptember 25-én kezdődik tehát a Kán egyetemi napok Kaposváron, mi pedig búcsúzunk, hiszen szűk 3 perc múlva lesz 6 óra. A hírek után a jó reggelt Magyarország kezdődik, ha tehetik, maradjanak velünk. Hajnaltája legközelebb holnap reggel a megszokott időben 5 óra után jelentkezünk. A hangmérnök Síje Gábor, a gyártásvezető Szöllősi Éva és